Az Inforádió jogi magazinját hallják 2021. április 29-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Megalakult a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. Októbertől ez a szervezet felügyeli a bírósági végrehajtói szervezetet, a dohánytermékek kiskereskedelmét és a szerencsejátékok szervezését. Az Inforádió parlamenti tudósítója Herceg Zsolt mondja el a részleteket.
Az országgyűlés 135 igen szavazattal 59 nem ellenében fogadta el azt a jogszabályt, amelynek alapján a szerencsejáték felügyelet, a Nemzeti Dohánykereskedelmi Non-Profit ZRT és a Nemzeti Vagyonkezelésért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alatt működő felszámolók névjegyzékét vezető hatóság bázisán létrejön a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. Az új szervezet rendeletalkotási jogkörrel felruházott, 4 helyettessel dolgozó elnökét a miniszterelnök nevezi ki 9 évre. A jogszabály létrehozza a koncessziós tanácsot is, amely a gazdasági versenyhivatal bevonásával a gazdaság szereplőit segíti majd az egységes joggyakorlat kialakításában, illetve a koncessziós állandó választott bíróságot, amelynek feladata a koncessziós eljárásokkal és a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos jogviták pártatlan gyors eldöntése lesz. A törvény a felszámolói névjegyzékre és a felszámolói kirendelésre is megfogalmaz új előírásokat, ugyanakkor az eredeti előterjesztéssel ellentétben mégsem hozza létre a kiemelt felszámoló jogintézményét. A kormány célja az ellenőrzési és felügyeleti jogok megerősítése, illetve az egységes jogi környezet kialakítása, mondta Sanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára.
Bürokrácia csökkentés az alapvető egy helyes dolog. Ha valamit eddig több hivatal, több hatóság, több szervezet látott el, és ezt a továbbiakban kevesebb intézmény kisebb apparátussal tudja megvalósítani, hatékonyabban tudja működtetni, alapvetően csökkentve a bürokráciát, csökkentve egyébként a hivatalok számát, amik a gazdaság szereplőit és a magyar állampolgárok számára valami fajta szabályozást vagy hatósági feladatot látnak el, azt szerintem mind a piac számára, mind a gazdaság szereplői számára, és végső soron pedig a magyar emberek számára is előnyös.
Az ellenzék nem ért egyet a hatóság létrehozásával. A szocialista Molnár Gyula azt mondta a parlamenti vitában, hogy az új szervezet szerepe érthetetlen, mert szembe megy a kormányoldal korábbi központosító stílusával. Ugyanakkor olyan területeket vonnak hatósági felügyelet alá, amelyekbe az elmúlt 10 évben a kormányzat erősen belenyúlt. A dékán Sebján Petrovszky László szerint a kormány azért szervez ki funkciókat, mert felfogta, hogy jövőre meg fog bukni. A független Varga Damm Andrea úgy véli, a kormány az új intézmény létrehozásával beismerte, hogy a minisztériumok nem tudták hatékonyan alkalmazni a felügyeleti jogkörüket. A KDNP-s Nacsa Lőrinc hangsúlyozta, hogy a hatóság az országgyűlésnek alárendelten dolgozik majd.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A védettségi igazolvány bemutatását kérni nem alkotmányellenes, mivel annak adatait nem lehet majd rögzíteni. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke arról is beszélt, hogy nem agályos a munkáltatók részéről sem a munkavállalók védettségi igazolványának ellenőrzése. Kalapos Mihály kérdezte Péter Falvi Attilát.
Adatvédelmi szempontból a védettségi igazolvány, illetve annak az elkérése, bemutatása nem aggályos?
Attól függ, hogy milyen értelemben nézzük a védettségi igazolásnak a felhasználását. Maga az adatvédelmi hatóság is kiadott egy tájékoztatót a munkaviszonnyal összefüggésben, tehát hogy a munkatörvénykönyve és a munkavédelmi szabályok alapján a munkáltatónak milyen lehetőségei, illetve kötelezettségei vannak a védettségre vonatkozó adat kezelésével kapcsolatban. És ez a tájékoztató is megemlíti, hogy az egyéb jogviszonyok esetében, akár a közfoglalkoztatásnál köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszony, vagy esetleg a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony kapcsán szükség lenne jogalkotásra. ahhoz, hogy egyértelmű legyen a munka végzés keretében a védettségi igazolásra vonatkozó adatok kezelése. De ettől el kell különíteni azt az esetet, amikor valamilyen szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a védettség. Ez ma is jogszabály alapján történik, hiszen a kormány joga és kötelezettsége is a járványhelyzet megfékezése érdekében különböző szabályokat hozni, és hát ezekbe a szabályokba bele tartozik az is, amikor bizonyos korlátozások történnek, és ezek a korlátozások nem vonatkoznak azokra a személyekre, akik már védettnek, minősülnek. Tehát a jogszabályi felhatalmazás alapján bizonyos védettségi szint elérésénél kell bemutatni a védettségi igazolást annak érdekében, hogy a járványhelyzet elterjedése vagy a járványveszély növekedésének a megakadályozása érdekében bizonyos szolgáltatásokat, ezek jellemzően beltérre történnek, tehát egy étteremnek a zárt része, vagy a koncertlátogatás, vagy konditerem látogatás, a járvány ne terjedjen. Ez adatvédelmi szempontból mind a jogalap vonatkozásában rendben van, hiszen jogszabályon alapuló adatkezelés, kötelező adatkezelés abban az értelemben, hogyha valaki igénybe kívánja venni a szolgáltatást, akkor be kell mutatnia az igazolást, viszont nem jár az adat rögzítésével, szemben egyébként, ahogy a tájékoztatónkban szerepel, a munkaviszony kapcsán a munkáltató jogosult a munkavállalónak azokat az adatait rögzíteni, amely az igazolványon szerepel. De ez értelemszerűen a szolgáltatás igénybevételénél nem lehetséges, ott csak be kell mutatni az igazolvány, de a belépésnél nem készül értelemszerűen feljegyzés, arról nem történik adatrögzítés arról, hogy ki volt az a személy, aki bement egy étterembe ebédelni vagy vacsorázni, csak a fizikai belépésének a feltétele a védettség igazolásának a bemutatása. Így az álláspontom szerint ez adatvédelmi szempontból rendben van, és a jogszabályi alapja is megvan, tehát én nem tartom ezt az adatkezelést, ezt a kötelező bemutatását a védettségnek alkotmányellenesnek vagy jogszabályellenesnek.
A munkáltatót miért illeti meg a többletjog, amikor a munkavállalójának elkéri a védettségi igazolványát?
Azért, mert a munkaviszony keretében a munkatörvénykönyve lehetővé teszi azt, hogy a munkavállaló a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból nyilatkozattételre is kötelezhető, és a munkavédelmi szabályok alapján a munkáltatónak nem csak joga, hanem kötelezettsége is az egészséget nem veszélyeztetés, biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtése, megfelelnek-e a munkakörülmények ezeknek, és ebben a vonatkozásban a munkáltatót egy kockázat elemzési kötelezettség terheli, akár munkakörökre, akár munkavállalói, dolgozói csoportokra vonatkozóan, tehát ott a kockázat értékelés lehet az alapja annak, hogy a munkavállalók vagy más személyek életvédelme, egészségvédelme kapcsán ezt az adatot, amely egyébként különleges adatnak minősül, hogy valaki védette vagy nem, de csak és kizárólag az okmány, az igazolás adattartalmával megegyező adatoknak a rögzítésére jogosult, vagyis nem lefénymásolni, lemásolni az igazolványt, hanem rögzítheti az annak az adattartalmát, ami egyébként az érvényességi időn keresztül Ugye nyilván, amikor nincs az érvényességnek lejárta, akkor abból azért következtetni lehet, hogy az oltás miatt nincs, hiszen a PCR-teszt vagy a szerológiai vizsgálat esetében határidőhöz kötött az igazolvány érvényessége, de mindezeknek az adatoknak a rögzítése az adatvédelmi hatóság tájékoztatója alapján jogszabályon alapul, a munkáltatónak joga és kötelezettsége is egyben a biztonságos munkakörülmények megteremtése, ebbe ez az intézkedés, ez az adatkezelés belefér, de ez a munka törvénykönyvéből és a munkavédelmi törvényből levezetett tájékoztatás, ezért említettem, hogy akár az Európa Tanács, akár az Európai Bizottság, vagy akár az adatvédelmi testület értelmezése alapján azért ennek az általános kötelezettsége az jogszabályon kell, hogy alapuljon.
Péter Falvi Attilát, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Mit tekintünk szerzői műnek az építészetben? Mitől válik egyéni jellegűvé egy alkotás? Szerzői jogi szempontból milyen különbséget mutat az építési terv dokumentáció és a kiviteli terv? A többi között ezekre a kérdésekre ad választ Gradgyenge Anikó, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet megbízott kutatójának az Építészet szerzői jogi kérdései című tanulmánya. A jogász szerzővel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Mit tekintünk szerzői műnek az építészetben?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Nagyon sok mindent tekintünk szerzői műnek. Hogyha csak az építészeti alkotásokról beszélünk, akkor magukat a felépített épületeket és az ezek alapjául szolgáló terveket tekintjük szerzői műnek, viszont az épületek felépítésével kapcsolatban, illetve magukkal az épületekkel kapcsolatban ezeken kívül is számtalan szerzői mű keletkezik, hogyha csak a belső építészeti megoldásokról, berendezési tárgyakról beszélünk, vagy adott esetben az épületen megjelenő domborművekről. Ezek ugye nem építészeti műveknek minősülnek, de mégis szerzői művek, tehát védelem alatt állhatnak, és adott esetben akár a szerzőjük más is lehet, mint aki az épületet tervezte, vagy felépítette.
De mitől válhat egyéni jellegűvé egy alkotás?
Az építészet területén ezt nagyon érdekes vizsgálni, méghozzá azért, mert rengeteg olyan műszaki előírás, vagy adott esetben fizikai adottság van, aminek egy épületnek meg kell felelnie. Erre tekintettel pedig nem minden minősülhet, nem minden megoldás minősülhet egyéni eredeti jellegűnek. Amikor arról beszélgetünk, hogy egy építészeti alkotásban mi az, ami egyéni eredeti jellegű, tehát hol tud megjelenni az építész szellemi tevékenysége, kreativitása, akkor ezeket az objektív adottságokat le kell hántani. Ezeket mind ki kell vonni az építészeti alkotásból, és hogyha ezek után marad bármi, ahol az építésznek volt döntési lehetősége, ahol választhatott megoldások között, akár anyagok tekintetében, akár tervezésbeli megoldások között, akkor ott már meg lehet találni az egyéni eredeti jelleget.
Azt a kérdést is vizsgálja a kiadvány, hogy mondjuk szerzői jogi szempontból mi a különbség az építési tervdokumentáció és a kiviteli terv között?
Vizsgálja ezt is, de egy kicsit tágabb kontextusban azt kellett tisztázni, hogy odáig, hogy felépül az épület, odáig rendszerint számos olyan előkészítő fázison kell átmennie a tervezésnek, amit különböző szakemberek végeznek egyébként. És hogyha a különböző szakemberek szellemi kreativitása megjelenik a különböző lépcsőfokokon, akkor az azt fogja jelenteni, hogy ezek az egyes tervezési fázisok akár önálló szerzői műveket is keletkeztethetnek. Ebből fakadóan a kérdés az az volt, amit meg kellett vizsgálni, hogy lehetséges-e az, hogy egy első vázlat és a végső kiviteli terv alkotója, jogosultja, szerzője ne feltétlenül ugyanaz a személy legyen. És bizony, vannak olyan építészeti szabályok, kifejezetten építésügyi előírások, amelyek igyekeznek nagyon szűkre vonni azt a lehetőséget, hogy a különböző tervek újabb és újabb elemeket mutassanak fel. Végső soron szerzőjogilag mégis azt a választ kell adni a kérdésre, hogy vajon a különböző stádiumú tervek bírhatnak-e önálló jogvédelemmel, hogy igen, ez akkor előfordulhat, hogyha az újabb és újabb tervezők, akiknek a kezén keresztül megy egy tervmű, azok hozzá tudtak adni valamilyen egyéni eredeti szellemi teljesítményt a korábban már meglévő eredményekhez. Ez nagyon sok jogvitára ad egyébként alapot. Tehát nyilván egy elméleti kérdésről is szó van, de számtalan alkalommal lehet találkozni olyan jogvitával, akár bíróságokon, akár a szerzőjogi szakértő testület előtt, ahol az a kérdés, hogy a korábbi tervező által megálmodott épület, megtervezett épület, amint átkerült egy másik tervezőhöz, most egyelőre tekintsünk is el attól, hogy milyen úton kerülhet egy terv egy másik tervező kezébe, ott egyszerűen csak lemásolták ezt a tervet, vagy valami olyan történt vele, aminek nyomán akár egy átdolgozott új alkotás is létrejöhetett.
Mi kell ahhoz, hogy egy régi adott esetben műemlékvédelem alatt álló épületet átalakíthassanak? Milyen engedélyek szükségesek?
Hát szerzőjogi szempontból azt a kérdést kell ilyenkor megvizsgálni, hogy az adott épület bármelyik verziója áll-e még szerzőjogi védelem alatt. Ugyanis, hogyha akár a tervei, akár maga a felépített épület még szerzőjogi védelem alatt áll, akkor annak a tervezőnek a hozzájárulása, aki ezt az állapotot létrehozta korábban, mindenképpen szükséges lesz az átépítéshez, átdolgozáshoz. Ez nagyon nehéz probléma számos esetben, tekintettel ugye arra, hogy a szerzőjogi szabályozás a szerzőt az egész életében védi az adott művel tekintetében, és azt követően is 70 évig. Tehát 2021-ben még minden további nélkül védett lehet olyan építésznek az épülete, aki mondjuk élt még a 40-es években. Ami azt jelenti, hogy akár 30-40 évvel azt megelőzően is tervezhette az adott épületet, tehát ez egy borzasztó hosszú időtartamot jelent, amiben még védettek az épületek. Hogyha körbenézünk Magyarországon, akár csak Budapesten, akkor azt láthatjuk, hogy az épületeink nagyon nagy része még akár a monarchia idejében épült, rengeteg olyan épületünk van, ami a két világháború között épült, és köszönhetően nyilván a világháborúnak, sőt akár később a forradalomnak is, nagyon sok olyan épületünk van, amit a 40-es, 50-es, 60-as években alaposan át kellett építeni, vagy adott esetben újra felhúzni. Ebből fakadóan rengeteg olyan épületünk van, ami védett szerzőjogi szempontból még, és ezzel együtt előregedett épületek műszaki szempontból, környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontból nagyon komoly átalakítások lennének bennük szükségesek, és a szerzőjogi szabályozás az bizony az diktálja, hogy ezeknek a szerzőit vagy a szerzőik jogutódjait meg kell találni, és adott esetben engedélyt is kell kérni tőlük az épületek átépítéséhez.
Azért ez a folyamat nem olyan egyszerű. Mi segíti ezt a hosszadalmas, olykor hosszadalmas procedúrát?
Hát a szerzők megtalálását ma már szerencsére elég sok eszköz segíti a magyar jog alapján. Jellemzően ugye például a II. Világháború után épült épületeink az állami tervező vállalatok tervezési gyakorlata során születtek meg, ami azt jelenti, hogy abban lehet bízni, hogy ezeknek az épületeknek a tervezői, szerzői jogai valamilyen módon kapcsolódnak az államhoz. Ezt most azért fogalmazom ilyen óvatosan, mert egyáltalán nem biztos az, hogyha valaki a 70-es, 80-as években egy állami tervező vállalat alkalmazottjaként tervezett egy épületet, akkor a szerzői jogok is ennél a tervező vállalatnál vannak, De minden esetre az állami tervező vállalatok tervvagyonának egy része elég jól fel van tárva, tudjuk azt, hogy hol vannak ezek a tervek, beazonosíthatók a tervező alkotók, és még hogyha nem is feltétlenül ők ma már jogosultak, mert adott esetben meghaltak, és az örököseik fogják gyakorolni a jogokat, viszonylag könnyen a nyomukra lehet jutni. Ez az egyik, amit igénybe lehet venni olyankor, hogyha régi épületek szerzőit keresünk. A másik megoldás pedig, hogyha végső soron nem sikerül fellelni se a szerzőt, se a jogutódokat, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala vezet egy olyan lehetőséget, nyújt egy olyan lehetőséget, aminek alapján maga az STNH, tehát a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tud belépni a nem elérhető vagy nem beazonosítható jogosult helyébe, és engedélyt tud adni az épület átdolgozására, vagy egyébként bármilyen más felhasználására is a korábbi terveknek. Ami azt is segíti tehát, hogy olyan esetekben, amikor a beruházó hezitálna a között, hogy átépítse az épületet, és átépíti akkor, hogyha megtalálja a jogosultat, vagy rombolja le földig, és húzzon fel egy vadonatúj épületet az adott területen, akkor jogszerűen meg tudja oldani az átépítést, akkor is, hogyha a szerző végső soron nem elérhető az engedély megszerzésére. Tehát ez szerintem egy nagyon jó lehetőség a magyar jogi szabályozás alapján. Én azt gondolom, hogy a legtöbb esetben olyankor, amikor van kulturális jelentősége, adott esetben örökségvédelmi szabályok hatája alá tartozik az épület, akkor a beruházók vagy a tulajdonosok törekednek arra, hogy ezeket minél inkább megőrizzék. Őszintén szólva, olyan esetről nem tudok, amikor konkrétan az engedélyt is megkérték volna, és már fel is építették volna, de egy olyan ügyet szívesen elmesélek, ami egyébként a sajtóból megismerhető, és nagyon jól mutatja azt, hogy mennyire nehéz is ezzel az építészeti hagyatékkal boldogulni. A várban létezik az Országház utca 28-as számú épület, ami egy elég fontos épület a magyar történelem szempontjából. Ezt az épületet a 18. században építették Clarissa kolostorként, tehát egyházi célokat szolgált, és hát 18. század, gondolhatnánk azt is, hogy semmi köze hozzá a szerzői jognak, már az előbb említett védelmi idő számítási szabályok alapján is bőven lejárt volna a védelmi idő. Igen ám, csak hogy ezt az épületet a történelem folyamán nagyon sokszor átépítették, és különböző célokra használták. Nyilván a kettő össze is függ egymással. Úgyhogy ebben az épületben a 19. században működött a kúria, tehát az akkori legfelsőbb bíróság, majd egy ideig az Országház felsőháza is ebben az épületben kapott helyet, és az elmúlt évtizedekben pedig az MTA Jogtudományi Intézete lakott benne. Közben viszont nyilván a 19. században is ezeknek a funkcióváltásoknak köszönhetően több alkalommal is átépítették, és a II. Világháború alatt pedig komoly találatot kapott, és ennek eredményeként aztán az 50-es, 60-as években gyakorlatilag teljesen fel kellett újítani, új épületszárnyakat kapott, és a régen meglévő területeket is más elrendezéssel építették újra. 2000-es évek elején is felmerült az, hogy újabb állami funkciókat kapna az épület, úgyhogy többször is nekifutottak annak, hogy hogyan is lehetne átalakítani ezt az épületet. Többször is a szerzőjogi szakértőtestülethez fordultak, és a szakértőtestület több körben megvizsgálta azt, hogy vajon hogyan lehet ezt az épületet átalakítani, és kiderült, köszönhetően annak, hogy feltárásra került, hogy kik és mikor terveztek ezzel az épülettel kapcsolatban bármi, hogy ez az épület bár tényleg a 18. században épült meg az első verziója, még mindig védett számos szempontból, és számos részében, És ennek köszönhetően bizony ahhoz, hogy értelmesen át lehessen alakítani, kell az eredeti építészektől, illetve a jogutódjaiktól engedélyt kérni.
Hogyha mondjuk egy üresen álló telken szeretne valaki építkezni, akkor mondjuk kevesebb szerzői jogi kérdés merülhet fel, de annál több kérdés mondjuk egy szerződéshez kapcsolódóan. Mik a leggyakoribb hibák?
A nagyobb beruházások esetében sokszor merül fel az a probléma, hogy az, aki az épületet terveztetné, az nem gondolkodik arról, hogy mi lesz akkor, hogyha egy későbbi időpontban majd meg szeretné változtatni ezt az épületet. És ennek köszönhetően aztán számos olyan közbeszerzési eljárás zajlott az elmúlt években, amikor probléma volt az, hogy a korábbi alkotótól nem szereztek átdolgozási engedélyt az épület átdolgozására. A korábbi közbeszerzési szabályozás pedig azt tette lehetővé, hogyha az adott beruházással kapcsolatban valakinek, bárkinek kizárólagos engedélyezési joga volt, akkor egyedül ő volt az, akitől ajánlatot lehetett kérni a továbbépítésre is. Ez értelemszerűen az eredeti alkotókat hozta helyzetbe, ez viszont nem minden esetben volt egyébként kivitelezhető, hiszen nyilván, hogyha az eredeti alkotó például már elhalálozott, akkor hiába csak ő tervezhetné tovább az épületet, erre de facto nincs lehetőség. Ezért aztán a közbeszerzési szabályok módosultak, és ma már a szerződések tekintetében kifejezetten előírják a közbeszerzési rendelkezések azt, hogy abban az esetben, hogyha az ajánlatkérő, tehát a beruházó már rendelkezik építési vagy létesítési tervvel, akkor a tovább tervezés tekintetében ő az, akinek gondoskodnia kell arról, hogy a korábbi szerzőtől származó átdolgozási engedély meglegyen, és az a tervező, aki másodikként lép be egy ilyen épület tervezésébe, ő ezt az átdolgozást már minden további nélkül elvégezhesse. Ez egy nagyon fontos szabály. 2017 óta van benne a közbeszerzési rendelkezésekben, az építési közbeszerzésekről szóló kormányrendeletben, ami ugyan értelmezhető úgy is, hogy a jogalkotó korlátozta a szerződési szabadságot, mert valójában az eredeti alkotó nem tud abban dönteni, hogy megtartja-e magának az átdolgozás lehetőségét, vagy átruházza, mert át kell adnia ezt a jogot a befektető beruházónak. Viszont azt lehet látni, hogy ezzel sokkal tisztábbá válik a piac, és nem lehet leblokkolni egyébként beruházásokat egy szerzői engedély megtagadásával.
Ezek a kérdések, amelyekről a szűk elmúlt 20 percben beszéltünk, mennyiben érintik egy átlagos magyar ember mindennapjait?
A közbeszerzési szabályok valószínűleg nem érintik az átlagos ember mindennapjait, de a tanulmány szól azokról az építési tervekről is, úgynevezett mintatervekről, amelyek viszont akár a családi házak tekintetében is felhasználhatók. Ugye ezeknek a mintaterveknek, sablonterveknek korábban is volt már gyakorlata, hogy azt nem mondjam, hagyomány a Magyarországon, hogyha csak ezekre az úgynevezett kádárkockákra gondolunk. Ezek ugye olyan tervek voltak, amik gyakorlatilag közkézen forogtak, és számtalan épület épült belőlük Magyarországon, de ilyen mintatervek ma is léteznek, és hozzáférhetők a egyszerű hétköznapi emberek számára is. Ezek sokszor ugye jelentősen olcsóbbak, mint hogyha én a családi házam tervezéséhez elmennék egy építészhez, és azt kérném, hogy tervezze meg azt, amit én megálmodtam. Viszont ezek tekintetében is, ezeknek a mintaterveknek a tekintetében is léteznek szerzői jogok értelemszerűen. És szerencse az, hogy a mintatervek tekintetében elég komoly szerzői jogi támogatást is kap az a hétköznapi ember, most maradjunk ennél a kifejezésnél, aki ebből a mintaterv katalógusból szeretné kiválasztani azt a házat, amit ő a saját telkén fel szeretne építetni, és ilyen módon egyrészt érintett a szerzői jog által az, amit ő csinál. Viszont más oldalról meg egy nagyon leegyszerűsített és egyébként nagyon támogató szerzőjogi keret segíti azt, hogy a lehető leginkább jogszerűen tudjanak felépülni ezek a családi házak is akár.
Akinek még további kérdése van, az egyébként hol tud bővebb információkat ezekben a témákban mondjuk lehívni?
Az építészeti szerzőjoggal kapcsolatban az utóbbi időben, mondjuk az utóbbi 10 évben azt hiszem, hogy 2 olyan tanulmány született, amit mindenképp érdemes itt említeni. Az egyik Faludi Gábor tollából származik, aki a Szerzőjogi Szakértőtestület döntéseit elemezte 2014-ben talán. Az egy nagyon jó tanulmány volt. A másik pedig Barta Judit kötete, aki nem csak a szerzőjogi, hanem az építészeti hatósági jogi kérdésekről is írta a munkáját. Ezek a tanulmányok abszolút használhatók még ma is. Ennek, ami most megjelent, az újdonsága az az, hogy egyrészt már értékeli a közbeszerzési környezetnek a változását, másrészt feldolgozta azt a 6-8 évnyi szakértő testületi döntés csomagot is, illetve a bírósági joggyakorlatot is, ami Faludi Gábor tanulmánya.
Gradjenge Anikó jogászt a Műegyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Karának innovációs dékán helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb 1 hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.